kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor vezetésével este összeült a kormány nemzetbiztonsági kabinetje Geszten, a kihelyezett kormányülés helyszínén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A testület, melynek tagjai a védelmi ügyekben illetékes miniszterek és a nemzetbiztonsági főtanácsadó, áttekinthette a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet fejleményeit és lehetséges következményeit. Jelentést kaptak Magyarország és a térségben tartózkodó magyar állampolgárok biztonsági helyzetéről. Órákkal azután, hogy az izraeli hadsereg korlátozott invázióba kezdett Libanonban, megjött Teherán bosszúja Hassan Nasrallah Hezbollah vezér likvidálására, közel 200 ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre. A támadás előrejelzésében és elhárításában Joe Biden elnök utasítására amerikai erők is részt vettek. Tel Aviv egy külvárosában közben két fegyveres támadó lelőtt több embert. Iráni közlés szerint a csapást Ali Hamenei legfelsőbb vezető rendelt el. Az ENSZ biztonsági tanácsa ma rendkívül ülést tart Franciaország és Izrael kezdeményezésére. Jelenleg 426 konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgár tartózkodik Izraelben, közölte még este a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Az Izraelt ért súlyos rakétatámadás követően konzultáltunk a Tel Avivi nagykövetségünket vezető ügyvivővel, miután lefújták az egyórányi légiriadót. A nagykövetségen dolgozó munkatársak és családjaik jól vannak, írta részletesen Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével kihelyezett kormányülés kezdődött tegnap a Békés vármegyei Geszten. A kétnapos tanácskozásról estére csak annyit lehetett még tudni, a kormány őszi feladattervéről és a gazdasági semlegesség programjáról tárgyalnak. A Karmelita Kolostorban fogadta az Európai Tanács új elnökét Orbán Viktor miniszterelnök. António Costa december 1-én lép hivatalba. A soros magyar EU elnökség programja és az új elnök célkitűzései voltak napirenden. Az Európai Unió bővítése mellett érvelt Berlinben a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a nyugat-balkáni államok európai integrációjának gyorsítására létrejött berlini folyamat külügyminiszteri találkozóján ismét úgy vélte, a közösségnek óriási szüksége lenne új lendületre, dinamikára. A Patrióták Európáért keresetet nyújtott be az Európai Unió bíróságához az Európai Parlament szakbizottsági elnökségeiből való kizárások ellen, közölte a frakció. A Fidesz is tagjai között tudó Patrióták Európáért azt szeretné, ha a tagállamokban demokratikusan lezajlott választások eredményei tükröződnének az EP vezető testületeiben. Átvette a NATO főtitkári megbízatást a szövetség brüsszeli székházában Mark Rutte. A korábbi holland kormányfő Jens Stoltenberget váltja a katonai szervezet élén. Az orosz elnöki szóvivő a váltást úgy kommentálta, az Észak-Atlanti Szövetség politikáját nem befolyásolja, hogy Mark Rutte vette át a tisztséget. A második negyedévben 469 milliárd forintos minusszal zárt az államháztartás, ami a GDP 2,3%-ának felel meg. A Portfólió gazdasági portál felhívta a figyelmet arra, ilyen alacsony negyedéves deficit két éve nem fordult elő, ezzel a kormányzati szektor négy negyedéves egyenlege mínusz 5,4%-ra javult. Jelentősen csökkentek októbertől az intézményi távhődíjak. Az Energiaügyi Minisztérium arról tájékoztatott, a jelenlegi tételeknél harmadával alacsonyabb díjakat fizetnek a különkezelt intézmények az új gázévben. Törvényjavaslatot nyújt be a modellváltó egyetemek kuratóriumának működéséről szóló szabályozás módosítására a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A tárca célja, hogy megszűnjön az Erasmus és a Horizon programból kizárt egyetemek diákjainak és kutatóinak diszkriminációja. Az osztrák kancellár sürgette az államfőt, hogy a választásokat megnyerő szabadságpártot bízza meg kormányalakítással. Az FPÖ a szavazatok mintegy 29%-át szerezte meg, de koalíciós partnerre van szüksége. A többi parlamenti párt azonban elzárkózik ettől. Csehországban továbbra is külügyminiszter marad Jan Lipavsky, bár előző pártja, a kalózpárt kilépett a kormányból, közölte a kormányfő. Petr Fiala fontosnak nevezte, hogy a cseh diplomácia megőrizze folytonosságát. Október 1-től is maradt a nyári tarifa a horvát autópályákon. Az indoklás szerint 2012 óta nem emelték az árakat, a karbantartási és építési költségek ugyanakkor jelentősen nőttek. A 10%-os árnövekedést jelentő szezonális autópályadíjakat először 2017-ben vezették be a nyári időszakra. Végül az időjárásról. Megvastagszik a felhőzet és egyre több felé várható eső, de míg az északnyugati részeken nagy mennyiségű csapadék hullik, a Tiszántúl estig szárazon maradhat. Sokfelé megélénkül a szél. A csúcsőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban még mindig 11. Pius pápával foglalkozunk, Budapéter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az előző adásokban nagyon sok mindenről beszéltünk, a totalitárius rendszerekkel való kapcsolatáról, enciklikáiról, talán a legutolsó gondolatunk volt ugye a Quadragesimo Anno, ami ugye a Rerum Novarum kezdetű enciklika után egészen pontosan 40 évvel kiadott újabb enciklika szociális ügyekkel foglalkozott, ugye beszéltünk a szubszidiaritás elvéről, de ugye az élet javában zajlik, tehát itt a 30-as évek vége felé járunk. Azon túlmenően, hogy milyen kapcsolata volt az Európa uralta ideológiákkal, és ugye a szociális életben mit akart tenni, nyilvánvalóan azon túlmenően az egyéb pápai tevékenysége ugyanúgy megvolt, gondolok itt az egyház erősítésére, fellendítésére, akár ugye missziókról lehet-e beszélni egyáltalán ezekben a vérzivataros években?
Természetesen most az előző adásokban inkább a politikum, illetve a társadalmi dolgok felé mentünk el, de nem szabad elfelejteni, hogy egy pápának számára nagyon fontos az egyház lelki életének az irányítása. És ebben is határozott elképzelése volt. Elődeinek a gondolatát folytatva Krisztust szeretné a középpontba állítani, méghozzá úgy, hogy az minél több ember találkozzon Krisztussal, és fölismerje Krisztusnak a nagyszerűségét, és azt, amit az egyház kínál Krisztussal kapcsolatban, tehát, hogy az egész világnak akkor lesz jó, hogyha minél több keresztény lesz, minél többen krisztusi módon kezdenek élni. Ugye ez két módon valósul meg, egyrészt egy belső megújulása az egyháznak, tehát egy vallási elmélyülés, másrészt pedig, hogy gyarapítani az egyháznak a létszámát. Tehát amit előbb említettem, az, hogy hogyan is kellene megújítani a meglévő katolikus egyházat Krisztusban, erre ő maga új ünnepeket vezetett be, illetve újabb, ilyen mondhatjuk így, hogy, hogy lelkületi, lelkiségi tevékenységeket, tehát például ő volt az, aki elrendelte Krisztus királynak az ünnepét. Tehát számunkra már teljesen természetes, hogy az egyházi év utolsó vasárnapja, az Krisztus király, az univerzumnak, a világ mindenségnek a királya. De ezt ő vezette be, hangsúlyozva, és ezt figyeljünk rá, hogy olyan világban teszi mindezt, amikor sokan próbálnak a világban uralomra törni. Tehát amikor megjelennek a totalitárius rendszerek, akkor a pápa azt mondja, hogy kérem szépen a világnak egy igazi uralkodója van, ez pedig Jézus Krisztus. Tehát aki szeretettel kormányoz és nem elnyom. Tehát bevezeti ezt az ünnepet, azon kívül elrendeli, hogy a világot, ugye az úrnapja után a Jézus szíve ünnepén föl kell ajánlani Jézus szívének, és akkor egy szép könyörgő imádsággal ezt újra és újra megteszi az egyház, tehát felajánljuk az egyházat, a világot Krisztusnak, imádkozunk a nem hívőkért, azokért, akik elhatták az egyházat, és így tovább. Tehát ez mind arra irányul, hogy az emberek, a keresztény katolikus emberek egyre szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki Krisztussal, és ugye a Jézus szíve tisztelet, ez pedig mindig az Isten szeretetéről szól. Azon kívül szent javatásokat is végez, tehát új szentek jelennek meg az egyházba. Ez azért fontos, mert a szentek azok eszményképek. Tehát nem mindegy, hogy az egyház kit avat szenti. Akit szenti avat, akkor azt odaállítja a hívek elé, mint példaképet. És ő volt az, aki például Liziui Szent Terézt, vagy Viennai Szent Jánost, Domboszkót szent javatt, akik nem régi szentek, de például Bellarmin Szent Róbertet is szent javatta, aki a 16. század és 17. század elejének a nagy jezsuita teológusa, aki a jezsuitákon keresztül mind a mai napig ugye nagyon hat a teológiára. Tehát ezek az új szentek, ezek azért fontosak, mert hogy mutatja egyrészt, hogy most is vannak szentek, másrészt, ha megnézzük, hogy mennyire különböző személyiségek voltak, tehát Liziui Szent Teréz egy kolostorba bezárt, fiatalon meghalt apáca, aki egyébként a missziókért imádkozik, és ezért a misszióknak a védőszentje is. Noha, amikor belépett a kolostorba, utána már gyakorlatilag ki nem teszi a lábát, de nagy misztikus, nagyon nagy benne az Isten szeretet. Aztán ott van az Arszi plébános, ugye Viennai Szent János, aki megmutatja, hogy a következetesen végzett lelkipásztori munka milyen gyümölcsöket tud hozni. Vagy Domboszkó, aki a fiataloknak a pasztorálásával új utakat mutatott az egyház számára, és ugye fölmutatja azt is, hogy a fiatalok, a gyerekek nem értéktelenek, hanem kincsek, amelyeket csak csiszolni kell, mint a gyémántokat, és tündökletessé tudnak válni. Tehát ezek nem véletlenül, hogy megjelentek új szentek, és ezeknek a tisztelete beindult, és mondhatjuk azt, hogy mind a mai napig ezen szentek tisztelete töretlen. Ha összehasonlítjuk a mikorunkkal, a 11. Piusznak a korát, akkor azért azt is fölfedezzük, hogy a mai világban sokkal több a boldoggá és szenté avatás. Tehát ez tulajdonképpen Szent II. János Pál pápától indul el, hogy mutassuk fel az embereknek az egyháznak a kincstárát, azt az óriási gazdagságot, amit ezek az emberek megéltek az Isten és az ember szeretetükkel. Korábban sokkal ritkábban voltak a szentélyavatások, éppen ezért egy-egy szenténnek a szentélyavatása sokkal fontosabb esemény volt. Egy picit talán mondhatjuk azt, hogy a sok új szenttel devalválódik egy kicsit a dolog, viszont sokkal nagyobb a választék, hogy ki találjon magának olyan szentet, akit követendő példaként tud elfogadni. Illetve hát egyes területeknek, egyes országoknak is fontos az, hogy megmutassák, hogy igen, a mi vidékünkön, a mi földünkön is teremnek szentek. Tehát igenis megvalósítható az életszentség itt is, tehát nem csak Rómában vagy nyugaton, hanem itt is, akárhol, bárhol a világon. Na, de ez is egy lényeges dolog volt. Azon kívül, ami szintén a katolikus egyháznak a megújulását felé mutatott, az, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak az eukarisztikus kongresszusok, amelyek összegyűjtik a világnak a katolikusait, és mondhatjuk azt, hogy egyrészt a hit megélésének egy óriási lehetősége, másrészt pedig egy kicsit demonstráció a világ felé. Ugye mi most könnyű helyzetben vagyunk itt 2024-ben, mert hogy hát egy kicsit elhalasztott, a Covid miatt elhalasztott, de megélhettünk egy eukarisztikus kongresszust Budapesten, ami itt volt a közelünkben. Viszont volt egy másik eukarisztikus kongresszus 1938-ban, ami szintén Budapesten volt, és amelyet pontosan 11. Pius idejében rendeztek meg, amely megint csak a hitnek egy olyan demonstrációja volt a világ számára, és gyönyörűen volt megrendezve Magyarország számára, és idézőjelben még szép propaganda is volt a világ felé, hogy Trianon nem tud bennünket megtörni, igenis ez egy föltörekvő, egy megújuló, egy virágzásba hajló ország, amely egy ekkora rendezvényt meg tud rendezni. Tehát elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, de egy eukarisztikus kongresszus a katolikus egyház számára olyan erővel bír, mint a világ számára egy olimpia. És ugye ez tisztán katolikus, tehát itt nincsenek devianciák. Uh-huh. Na tehát az eukarisztikus kongresszusoknak a népszerűsítése is egy nagyon fontos dolog volt a hitnek a megújítására, illetve hát ugye természetesen az eukarisztia iránti tiszteletnek az elmélyítésében. Kicsit más terület, de szintén nagyon fontos az Akció Katolikának a beindítása. Ugye ez a katolikus akció, így szoktuk fordítani, mi tulajdonképpen nem más, mint a világi hívek bekapcsolása a pasztorációba és a misszióba. A Szent Atya már rögtön a legelén, már 1922-től kezdődően buzdítja a katolikus világiakat, hogy álljanak be a lelkipásztorok mellé, és segítsék az ő munkájukat. A lelkipásztorok nem tudnak eljutni mindenhova, és az Akció Katolika viszont, amelyben ott vannak, és nagyon sokszor még különböző szekciókra is osztanak, hogy van külön férfi csapat, női csapat, ifjúsági osztály, és az egész fölött grémium, ami összehangolja ennek a tevékenységét, hogy az emberekhez közelebb vinni az egyházat. Ez az Akció Katolikának a célkitűzése, mind a mai napig egyébként, hogy az Akció Katolika ez működik. Hát ugye sajnos Magyarországon annak idején szétverték, és a rendszerváltás után nem tudott újra olyan erővel megjelenni, de most meg már vannak egyéb lehetőségek az egyházban, de az Akció Katolika, ez egy nagy újdonság volt, hogy tényleg a világiakat bevonni a lelkipásztorkodásba, segítsék a plébánosokat, a papokat, és általuk is jusson el az emberekhez Krisztusnak az örömhíre. Tehát a Szent Atya próbált nyitni más irányokban is. Tehát például, ahogy az előbb említettem, amellett, hogy belülről megújítani az egyházat, és itt mi talán még egy fontos dologra föl kellene hívni a figyelmet, ez pedig nem más, mint a családi életnek a megszentelése. Ez a Szentatya számára nagyon fontos volt, ezzel kapcsolatban is adott ki körlevelet, amelynek a lényege, hogy a családban, a házasságban megélt szeretet az a világ számára egy óriási erő, egy nagy megtartó erő a katolikus egyház számára is, és ugyanakkor pedig ez a fajta tiszta élet segít az embereknek abban, hogy egy olyan időben élünk, amikor már csomó országban ugye bevezették a polgári válásnak a lehetőségét, és így tovább, a szentségi házasságnak a megerősítését szolgálja, de mondhatjuk azt, hogy általában a családnak, mint intézménynek a megerősítését szolgálja.
Statisztikákról most nem tudom, hogy kell lesz szót ejteni, de gyakorlatilag tényleg a polgári válást már a 19. század végén az anyakönyvezéssel bevezették? Vagy hát
tulajdonképpen kicsit már a francia forradalom bevezette, tehát az 1790-es években a francia forradalom idején ez megjelent.
Igen.
És utána ugye ezt bevezették az akkori törvénykönyvbe, a Kód Napóleonban is benne van, és ez pedig nagy hatással van Európa törvényalkotására a 19. században, és a liberalizmus előretörésével Európában is szinte mindenhol megjelenik a polgári válásnak a lehetősége.
Hogyha megnézzünk tényleg ezeket a régi adatokat, mondjuk Magyarország az biztos, hogy ebben is el volt maradva, tehát ide később jött, érkezett meg.
Később jelenik meg. Ráadásul itt most azért felekezetenként is meg kell különböztetni, hogy ugye a katolikus egyház önmaga is ugye tovább ellenállt ezen a téren, mint a protestáns egyházak, mert hogy ugye másképpen értelmezzük a házasságnak a szentségi mi voltát.
Így van, mert ugye egy egyházi esküvő polgárilag hiába van elválasztva, attól még az egyházilag érvényes házasság, ez így van.
Így van, így van. És éppen azért ez megtartó erő is, hogy hiába mondják ki polgárilag, attól még a szentségi házasság az érvényben marad. Igenis, a családoknak a megerősítésére is törekszik a pápa egy olyan világban, amikor ez a legalapvetőbb építőköve a társadalomnak a család is, ugye elkezdett már devalválódni. És akkor most áttérhetünk esetleg más témákra, mondjuk a világegyház helyzetének, ugye a misszióknak a kérdése.
Igen, mert hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg amikor itt bár még ugye nincs háború, de Európa eléggé arra felé halad, legalábbis ugye az ideológiák, a fegyverkezés ugye már bőven ezt mutatja, de mondjuk mi a helyzet Afrikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, vagy ugye a Távol-Keleten, mert hogy a missziók korábban is léteztek, hogy ennek ilyenkor volt-e még helye, vagy ideje?
Természetesen, és a Szent Atya, mondhatjuk azt, hogy kihasználja a békés éveket. Tehát ő pont az a pápa, aki még nem pápa az első világháború alatt, és már nem pápa a második világháború alatt. Tehát pontosan a két világháború között van, amely azért egy békés időszaka a világnak. Nyilván helyi háborúk voltak, meg hát pontosan a Távol-Keleten, Japán terjeszkedésével már korábban elkezdődött a háború, mint az európai hadszíntéren. De a Szent Atya, ami újdonságot behoz a missziókkal kapcsolatban, azon kívül, hogy továbbra is ugye buzdítja az európaiakat, hogy menjenek el a világ minden részére, és ismertessék meg az emberekkel Krisztust, emellett egy új dolog is megjelenik nála, és pedig az, hogy ő az, aki először szentel 1926-ban kínai püspököket szentel, 27-ben Nagasaki püspökévé Japánt szentel. Tehát eddig is előfordult már az, hogy a hierarchiában a helyi papság megjelenik. Viszont püspöki szintre továbbra is az volt a gyakorlat, hogy európaiakat küldtek. Tehát azok voltak a megbízhatók, hát ez egy picit nem is tudom, hogy miért alakult ki, talán azért, mert annyira távol voltak ezek a világok, ugye akkor még repülőgép közlekedés gyakorlatilag nem létezett, annyira távoliak voltak ezek a világok, hogy akiket Európában jól kiképeztek, azok tudják azt, hogy kell vezetni az egyházat. Ugye a még régebbi időkben még helybelieknek a papászentelése is nehézségeket okozott, de ezen már túl vagyunk. Viszont az ő idejében jelennek meg az első, mondhatjuk így, hogy benszülött püspökök, elsősorban a Távol-Keleten, és utána pedig ez válik majd szépen lassan gyakorlattá. Ez azért is fontos, mert egyben elismeri, hogy ezek a távoli népek is igen szervesen kapcsolódnak a katolikus egyházhoz, és hogy ugyanolyan szintű katolikusok, mint az európaiak, vagy pedig itt a már régebb óta katolikus egyházhoz csatlakozott népek, ugye például itt a latin-amerikai népekre gondolunk, akik már az 1500-as évektől kezdve komoly missziókat kaptak, és gyakorlatilag addigra már egész Latin-Amerika katolikussá vált. Tehát itt amely országokról itt beszélünk, elsősorban a távol-keleti országok, ezekben a katolikus egyháznak a megjelenése, az még mindig marginális, tehát kevesen vannak. És a Szent Atya mégis azt mondja, hogy ezek a kis létszámú egyházak is felnőttek arra, hogy saját népükből kapjanak püspököket, akik jobban ismerik a népnek a mentalitását, jobban ismerik a népnek a szükségleteit, és így tovább. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos lépés volt ebben a kérdésben. Megint azt kell mondanunk, hogy számunkra az teljesen természetes, hogy Afrikában afrikaiak a püspökök, Ázsiában ázsiaiak a püspökök. Néha előfordul az, hogy missziós atyák, akik Európából vagy Amerikából mentek, azok lesznek püspökök, ez előfordul, vagy éppen nunciusok, tehát akik kapcsolatot tartanak a szentszékkel. Abban az időben ez viszont tényleg egy újdonság volt, és a pápa megmerte lépni ezt a lépést, ezzel egy kicsit nagykorúsítva is ezeket a távoli egyházi közösségeket.
Mi volt a közös nyelv? Aki már mondjuk Japánban vagy Kínában püspök lett, neki milyen idegen nyelven kellett beszélnie?
Hát latin.
Latin.
Latin, tehát nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időben minden szertartás latinul zajlik. Latinul zajlik, és ez volt az egyháznak a hivatalos nyelve, ami egyébként most is az a hivatalos nyelve, csak hát már sokszor eltekintünk tőle, mert hogy egyre kevesebben tudnak latinul. Abban az időben azonban még a teológiai képzés is latinul folyt. Uh-huh. Tehát itt idős atyák, akikkel még találkozok, azok még el tudják mesélni, hogy egy csomó tantárgyat azt latin nyelven kellett nekik elsajátítani. Tehát az volt tényleg az egyháznak a közös nyelve, és beszéd szintjén bírták a latin nyelvet. Tehát azt mondta, hogy a latin az holt nyelv, de ez nem volt egészen igaz, mert hogy az egyházi latin az egy élő nyelv volt. Élő nyelv, amit milliók beszéltek a világon.
Hogyne. Hát most is lehet még akár nyelvvizsgázni is belőle, annyi a különbség, hogy mondjuk csak írásbeli van belőle, tehát szóbeli nincs.
Igen, és az elsősorban a klasszikus latinra.
Nem az antik, igen.
Így van, hát hadd mondjam, hogy múltkor volt itt egy...
Latinból is van nyelvvizsgát, Péter atya.
Nincs nyelvvizsgám, de több évig tanultam latinul, és jött egy lengyel atya egy csoporttal, és akkor ő felajánlotta, hogy lengyelül beszéljünk, hát mondtam, hogy az nem megy, én felajánlottam, hogy esetleg németül vagy olaszul, neki az nem ment, mondta, hogy egy kicsit angolul, mondtam, az megint nem, és akkor kérem szépen
a közös nyelv alatt
a kulcs szavak, amivel meg tudtuk értetni egymást, hozzá kell tenni, hogy a ragozások azok nem stimmeltek, nyilvánvaló, mert én se használom a latin beszédre, de az összes kulcs szót, hogy ki a helyi püspök, kiért könyörögjön a misébe, és így tovább, ezt latinul meg tudtuk beszélni.
Ez a lényeg, nem? Igen. A déklinációkat hagyjuk majd a vizsgákra.
Tehát, hogy a latin most is él, de mondom, ilyen szempontból ez nem volt gond. Tehát a latin nyelvvel mindenki elboldogult még abban az időben, és a lelkipásztorkodás is, most nyilván a prédikációk nem, de az egyházi szertartások, azok latinul zajlottak.
És mi a helyzet a többi állammal? Most ugye nagyon a Távol-Keletről beszéltünk, hogy ott már az első püspököket szentelte. Ausztrália, Afrika, Dél-Amerika?
Most ezek kicsit később lépnek be a körbe, tehát itt tényleg Kína és Japán volt a lényeges, aztán természetesen India, és utána jön majd Afrika, ahol már később jelennek meg a benszülött püspökök, illetve hát azok a benszülött püspökök, akik az európaiaknak a leszármazottai, azok jelennek meg először, de aztán szépen ez a folyamat, amit itt elkezdett a pápa, ez szépen lassan ment tovább, és mondom, mára annyira természetes, hogy nem is gondolunk rá, hogy 100 évvel ezelőtt, ugye 1926 és 27-ről beszélünk, az mennyire újdonság volt az egyházban. Jó, tehát ennyit változik a világ.
Teljesen más dolog, de ugye most egy picit, hogy a missziókról beszélünk, a Redemptoris Mater, ami Egerben működik, ugye ide aztán tényleg mindenhonnan jönnek a leendő atyák, ugye?
Most megjegyzem, hogy most az egyházmegyei szemináriumba abba is fog érkezni két nigériai kispapa Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára.
Na, tehát ugye például ez a folyamat, tehát maga ez a Redemptoris intézmény, ez egy későbbi alkotás?
Persze, ez egy más, ez kimondottan a Redemptoris Mater szeminárium, az a neokatekumenális útnak a gyümölcse. És több mint 100 ilyen szeminárium van a világon.
És az egyik, hogy került Egerbe pont?
Úgy került Egerbe, hogy a Ternel Kérsek atya megalapította ezt a szemináriumot.
De Magyarországon ez az egy van?
Ez az egy van. Uh-huh. Mondjuk az alapítás az a Szentföldön történt, most nem emlékszem pontosan, de talán mintha Betlehemben írták volna alá az alapítási okiratot.
Majd ennek a történetével is egyszer foglalkozhatunk.
Még annyit, hogy az ő idejében több mint 200 új missziós körzet jött létre, ami azt jelenti, hogy újabb területeken jelentek meg katolikus misszionárisok, ahová eddig nem jutottak el, és akkor itt például itt a óceániai szigetvilág és így tovább, vagy éppen a kontinenseknek a belseje. Tehát ugye tudjuk azt, hogy bár Afrika közel van Európához, mégis ez volt az a kontinens, amit a legkésőbb sikerült igazából fölfedezni. Tehát a körvonalát azt remekül ismerték az európaiak, de hogy mi van belül, ugye egyrészt a természeti nehézségek miatt, illetve hát az ott lakó népeknek az, az ellenségessége miatt eléggé nehezen tudtak az európaiak behatolni Afrikába. Tehát, de ebben az időszakban azonban egyre több új missziós terület jelenik meg Afrikában is, Ázsia belsejében is.
Tehát ugye azért tényleg így Afrika, vagy ezek a óceániai szigetvilág, vagy akár Ausztráliában is ugye megvolt maguk hite.
Hát Ausztrália az más, ugye Ausztrália az gyakorlatilag egy pici része lakható, és ott már régen megjelentek a keresztények. Hát ami érdekes, hogy ugye, mivel hogy azt elsősorban Anglia gyarmatosította, ezért az ottani lakosságnak is kisebb része a katolikus, a többsége az protestáns.
De hogy egyáltalán ugye megvolt akkor most az óceáni szigetvilág vagy Afrikának, ugye ezek a klasszikus benszülötteknek azért nagyon jól tudjuk még akár ismeretterjesztő filmekből vagy regényekből is megvolt a saját maguk hite, a totemek, ez a pogány világ, mint hogyha tényleg egy ilyen ősközösséghez mennénk vissza. Szóval egy ilyenbe átemelni a kereszténységet, na az nem volt semmi művészet ugye a misszionáriusoknak.
Így van, és akkor ehhez kapcsolhatunk is egy újabb dolgot a 11. Pius életéből. Annyira fontosnak tartotta a misszióknak az ügyét, hogy a Gergely Egyetemen, ugye, ami azért Rómában az első számú katolikus egyetem a jezsuitáknak a fenntartásába, a Szentatya is nagyon fontosnak tart, hogy ez az egyetem ez tovább is nagyon nívós legyen, ezért új épületekkel és új felszerelésekkel látta el a Gergely Egyetemet. Én magam is ott tanultam, tehát én már azokban az épületekben tanultam, amelyet 11. Pius adott az egyetemnek, ez a Piazza della Pilotta, nem messze a Trevik úttól, tehát 200 méter.
Esténként akkor neked megvolt a szusszanás képjén, és bár mondjuk ott mindig olyan tömeg van.
Nem tudom, most hogy... ez az egyetem volt, ugye lakni nem ott laktunk, lakni a
Germanikumban. Hát akkor hazafele menet, vagy bármikor.
Így van, tehát minden reggel, amikor mentem az egyetemre, meg amikor mentem vissza a kora délután, akkor a Trevik út mellett haladtam el.
És mindig tömeg van, ugye?
Abban az időben még kisebb volt a tömeg, mint most. Így, hogy időről időre visszamegyek Rómába, azt látom, hogy egyre elviselhetetlenebb a turistáknak az áradata. Tehát az még, tehát a téli hónapok azok kimondottan csendesek és békések voltak, uh-huh. És akkor olyan világvasárnap környékétől indultak. Elsősorban ugye a keresztény zarándokok Rómába, persze akkor is voltak már nagyon sokan távol-keletiek és így tovább, de most már nincs ilyen, hogy tél meg nyár, mindig tömeg van. Kanyarodjunk vissza az egyetemhez, mert hogy még mindig nem jutottunk el a misszió ügyéhez, még csak az egyetemnek a gyarapítása. Két új fakultást alapított az egyetemen. Az egyik a missziológia. Tehát, hogy tudományos szinten foglalkozzunk a missziók ügyével. A misszió az egy másfajta típusú lelkipásztorkodás, mint amit mi itt Európában megszoktunk. És éppen ezért az, hogy létrehozott külön egy missziológiai fakultást, ahol erre képzik az embereket. Volt már korábban ilyen missziós egyetem, ugye a 8. Orbán által alapított Urbaniana. De itt úgy látta, hogy ezen a legnívósabb egyetemen is legyen külön missziológia fakultás, illetve ő az, aki megalapította az egyháztörténelmi fakultást, ami azért fontos, mert mint önálló fakultás ilyen nincs. Egyháztörténelmet bárhol lehet tanulni, ahol teológiát tanítanak, bárhol lehet egyháztörténelmi témával foglalkozni, de ilyen, hogy önálló fakultásként létezzen, egyháztörténelem, ez ott található. Tehát ezért is látszik, hogy azért az egyházi tudományosságért is sokat tesz a Szent Atya.
És van még most ez a tárgy? Tehát oktatják az egyetemen ezt a missziológiát?
Persze. Tehát ha csak itt körülnézünk a környéken, én úgy tudom, hogy Kósede atya például a missziológiai fakultáson végzett.
Ez egy nagyon érdekes terület lehetett amúgy. Nem ez a megszokott, tehát mi a megszokott? Egyháztörténet, dogmatika.
Hát a dogmatika, fundamentális teológia, erkölcstan, és tovább. Bár ott érdekes az, hogy Rómában az egyetemek némelyike az itt szakosodik. Hát, hogy mondhatjuk azt, hogy úgy általában teológiában a legjobb a Gregoriana Egyetem, a Gergely Egyetem, de mondjuk erkölcs teológiában az Alfonziana, ugye, ami Liguri Szent Alfonza, az erkölcs tannak a nagy megújítója, ugye nevét viseli, tehát ők a legjobbak. Patrisztika, tehát az ókeresztény irodalom történet szempontjából az Augustinianum, ugye, ami Szent Ágostonról kapta nevét, a liturgikus dolgokban a Szent Anselm, ami a bencés szerzeteseknek az egyeteme, spiritualitás tekintetében ott van a Teresianum, ami a kármelitáknak az egyeteme, bár a jezsuita spiritualitás is nagyon fontos a Gregorianán, tehát ez a kettő a leglényegesebb, viszont hát egyháztörténelmből meg nagyon nyilván, hogy ez. Egyházjogból megint kettő van, amelyik úgy vetélkedik egymással, a Gregoriana és a Lateráni Egyetem.
Missziókon túl mi az, ami még 11. Pius munkásságánál mindenképpen említésre méltó?
Talán egy nagyon fontos dolog, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hát itt vagyunk a Szent István Rádióban. Ő volt, aki megalapította a Vatikáni Rádiót 1931-ben.
Hát hoppá, hoppá.
Hoppá, így van, de mondhatjuk azt is, hogy a végére hagytuk a csattanót.
A csattanót, igen.
Tehát fontosnak tartotta, hogy a modern technikai eszközöket is használni kell a Szentszéknek, úgyhogy maga Marconi mester, a rádiónak a feltalálója volt az, aki megtervezte a Vatikáni Rádiót, és ugye abban az időben már létezett a film, úgyhogy meg lehet nézni, interneten van felvétel arról, hogy hogyan avatják föl a Vatikáni Rádiót. Marconi mester jön szépen elegánsan cilinderbe, ott van a Szent Atya, és az nyilvánvaló, hogy az első adást kikezdi.
Hát a Szent,
Szent Atya.
Atya
természetesen, tehát igenis, ugye ekkor már létezik a Vatikán állam, ugye 1931-ben vagyunk, és a Vatikán állam területén hozták létre az első stúdiót, fölvonták az antennát, és kezdték meg a sugárzást, és utána ez a rádió annyira fontossá vált, hogy tulajdonképpen egy világrádióvá nőtte ki magát, és pontosan a Collegium Germanicum et Hungaricumnak az egyik birtokán, a Santa Maria in Galériában hoztak létre, vagy építettek meg egy óriási kettős adótornyot, amely egy forgó tengelyre van rá téve, és ezért van az, hogy a középhullámon, azt hiszem középhullámon működik, hallgatják a Vatikáni Rádiót, megvan az, hogy na mikor van a román nyelvű, a magyar nyelvű, a szlovák nyelvű, a cseh nyelvű, ahogyan az antenna fordul körbe, mindig arra az országra fókuszálódik az adás.
Ez akkor, az alapításkor 31-ben Európa szerte fogható rádió volt, vagy mondjuk a szűk Vatikán hatósugarában?
Hát nyilván először csak kisebb körbe, de még a pápa idejében kiépült az, hogy egész Európában lehetett fogni a vatikáni rádiót, aminek a háború során majd komoly jelentősége is lesz, de ez már nem az ő idejében, hanem 12. Pius idejében.
39-ben halt meg 11. Pius, arra lennék kíváncsi, hogy a második világháborút megélte a kirobbanást.
Nem érte meg, mert februárban halt meghalt. Talán az előző adásban, kettővel ezelőtti említettük is, hogy éppen elkészült egy tiltakozó körlevél, ugye a vegyes házasságok, tehát a katolikus
és a zsidók
között, ugye ezt szerette volna bemutatni a lateráni szerződés aláírásának a 10. évfordulóján, vagyis 39. február 11-én, de február 10-én meghalt a pápa.
Uh-huh. És így már nem mutatták be.
Így már nem.
Mert összetörték a halálzűrőt, nem lehetett érvényesíteni.
Bizonyos dolgokat a következő pápa átvett belőle. Ezt szokták csinálni.
Akkor 12. Pius munkásságát a következő adásban, vagy adásokban fogjuk megismerni.
A mai adásban 11. Pius pápa további rendelkezéseiről Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!